Érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben szombat éjfélig. Azt kérik mindenkitől, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet, a déli órákban ne tartózkodjanak a tűző napon, és ne feledkezzenek meg a napvédőkrémek használatáról, a sapka vagy kalap viseléséről. Továbbá, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban pedig kerülje a megterhelő fizikai munkát. A hőségriasztás ideje alatt a MÁV start naponta 10 és 17 óra között a budapesti fő pályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a Volán busz pedig munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain oszt ásványvizet az utasoknak a készlet erejéig. Mindenkit arra kérnek, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy más szomjoltó folyadékkal induljanak útnak. Budapesten a nyugati, a keleti és a déli pályaudvaron, továbbá vidéken többek között a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, a szegedi, a győri és a siófoki vasútállomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. A Volán busz szintén a vármegyeszékhelyeken oszt ásványvizet. A Magyar Szakszervezeti Szövetség munkahelyi hőguta és hőstressz megelőzési terv hőségprotokoll kidolgozását, ennek kollektív szerződésbe építését, valamint a jelenleginél jóval gyakoribb hatósági ellenőrzést szorgalmaz. A szövetség közleményében kiemelte, támogatják azt a nemzetközi javaslatot, miszerint extrém időjárás idején meg kell adni a munkavállalóknak a munkavégzés szükség szerinti felfüggesztésének jogát anélkül, hogy az bérkiesést jelentene. A tájékoztatás szerint a Magyar Szakszervezeti Szövetség részt vett egy nemzetközi projektben, amely a hőségben végzett munka veszélyeire, a védőintézkedések haladéktalan szükségességére hívja fel a figyelmet. Zlati Róbert, a szövetség elnöke kiemelte, a hőhullámok halálos veszélyt jelentenek a munkavállalókra, a tragédiák megelőzésében a munkáltatóknak és a kormánynak is van felelőssége. A projekt tapasztalatai alapján a szakszervezetek azt várják, hogy készüljön a munkáltatók számára kötelező hőségprotokoll, egységes, automatikusan aktiválódó mérőrendszer, amely jelzi egyebek között a veszély fokozatát és az adott helyzetben szükséges intézkedéseket, közölte a szervezet. Zöld energiaforrások kutatását szolgáló intézet újult meg a Miskolci Egyetemen. A felújított épületrészben laboratóriumokat és irodákat alakítottak ki. Mucsi Gábor, az Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékánja az átadó ünnepségen elmondta, a kutatóintézet felújítása 30 millió forintba került, amit a felsőoktatási intézmény saját forrásból finanszírozott. Kiemelte, a beruházással a jövőbe fektet be a Miskolci Egyetem, hiszen az intézetben az energiaforrások kutatását is végzik. A dékán elmondta azt is, hogy a jövőben pályázati forrásokból tervezik az eszközpark megújítását és új eszközök fejlesztését. Mucsi Gábor a tervekről szólva úgy nyilatkozott, szeretnék továbbfejleszteni a szénhidrogén kutatás területeit, az elmúlt évek energiaválsága megmutatta ezek fontosságát. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, és igénybe vehetik a 25 év alattiak kedvezményét is, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ismertették, a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosítás jelre van szükség. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az adatbázisok rovatban. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni. Kiemelték, a diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, miszerint havi 576.601 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött, alapbért munkakört tartalmazó munkaszerződéshez, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. Több református helyszín is megnyitja kapuit Debrecenben a múzeumok éjszakáján. A Nagy templom, a Kis templom és a Veres templom mellett idén is várja az érdeklődőket a Debreceni Református Kollégium Múzeuma és a kezelésében működő Szabó Magda Emlékház. A közgyűjtemény darabjait is bemutatják, de több rendkívüli tematikus programmal is készülnek az estére. Erről Csorba Dávid múzeumigazgató számol be.
Az ősi kollégiumnak sok kincse van. Igaz, a gyűjtőkörünknek nem ez a fő központi eleme, hogy a sport dokumentumait gyűjtenénk, de még ebből is tudunk kiállítást összehozni, úgyhogy a levéltárunknak lesz egy nagyon szép sport élet a kollégiumon című kiállítása, amit éjszakai idegenvezetéssel meg lehet tekinteni. Az apróbbaknak meséket mutatunk, eltai meséket, a nagyobbak azok különböző sportos játékokat próbálhatnak ki az udvaron. A kézművesség iránt érdeklődők azok készítetnek maguknak saját kis futballpályát, gombfocit. A még nagyobbak azok kipróbálhatják a középkori Nagy Lajos korabeli 14. századi íjászatot, és a még idősebb korosztály, akik már erőben is nagyobbak, azok meg jöhetnek a hagyományos tűzoltó egyesületünk bemutatójára, aminek van egy hagyományosabb része, ez a gerundium emelés, és a még idősebb korosztály pedig egy felnőtt foglalkoztató keretében, öt teremben kísérheti végig az aznapi foci meccseket. Az udvar az vár mindenkit különböző finomságokkal, és persze ezen túl vannak az állandó tárlataink, illetve az időszaki kiállításaink, amikhez kapcsolódva az ókollégiumban olyan idegenvezetéseket tartunk, amelyek rövidebbek, viszont zenével zárulnak. Ezen túl vannak filiáink, a gimnáziumban a szokott módon az ásvány és állatkincstárból kaphat betekintést az érdeklődő. A Szabó Magda Emlékházban pedig az egyik Szabó Magda darabnak, az Abigailnek egy régi hősnője, Báfalvi Ágnes színművésznő lesz a vendégünk, akivel Perl Erzsébet tanárnő fog beszélgetni, és utána a színésznő tart vezetést majd az emlékházban.
Pénteken kezdődik Magyarország egyik legnagyobb, évente megtartott színházi seregszemléje, a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválja. A szakmai programban idén 26 előadás szerepel, közülük 17-et a versenyprogram keretében láthat a közönség. Az érdeklődők a Művészetek Házában, a Zsinagógában és a Refi színpadon élvezhetik a vígjátékokat, nagyoperetteket, drámákat, monodrámákat és musicalt. A versenyelőadásokat 5-tagú zsűri értékeli. A 17 versenyelőadás mellett 9 szórakoztató darabot láthat a közönség, a szakmai zsűri által különböző kategóriákban odaítél díjakat pedig a fesztivál zárónapján, június 29-én adják át.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
És csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel, s ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy közepén egy dal, s te újra mellém ülsz, s lobog a tábor tűz, szél beleparolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma újból te zenélsz, úgy van, ahogy még volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor. Szél belekarol, szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér, hiszen annyi minden volt, amire nem. nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív még. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél belekarol. És újra köztünk élsz, ma új volt, ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és dobog a tábor tűz, a szél belekarolt. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél. Örökkön ég, semmi nem dúlhatja szét. A lelkekért, akiket rejt az ég, csak szép mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a távol tűz. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma új volt, ezen élsz, úgy van, ahogy rég volt. Egy dal, s te újra mellém ülsz, és robog a tábor tűz, a szél belekarol. Szól egy dal, és a lelkünk összeér, gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2024. június 20-a csütörtök van. Ma a Rafaelek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően Fórián Andrea költő, az istenesversek.hu szerkesztője lesz a vendégünk. Beszélgetünk vele versírásról, szó lesz arról, hogy a hitéleti versek miért lehetnek veszélyesek, és persze az istenesversek.hu portálról is kérdezzük majd.
Ilyen világot élünk, hogy egy kicsit az emberek szeretnék kizárni a hétköznapi hajtást, egy picit elmerülni. Nyilván reggel küldöm korán, a reggeli kávé mellé olyan könnyedebb hitéleti verseket, amiben jó picit elmerülni, egy picit feltöltődni, ami hát ha hozzá ad a hétkezdéshez. Ezt viszont hasonlóan szolgálatként, illetve egyfajta ilyen misszióként élem meg.
Hamarosan jövünk a részletekkel, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today. No longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today.
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go. On your face, thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
though you never felt winds blow like so much more.
Today we go.
Somebody,
we go.
Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name 'cause I'm not afraid. Today.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Dérel Zsolt, református lelkipásztor vagyok, a Putnok és Serényfalvi református gyülekezetek lelkipásztora, házassági tanácsadó, író. Kedves testvéreim, Isten népe, hallgassuk meg Istenünk szent igéjét, mely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, úgy, ahogy írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium első fejezetében, a 18. verstől a 25-ig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban azt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Lélektől van. Fiút fogsz szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Kedves testvéreim, azt olvastuk, hogy Mária jegyese volt Józsefnek. A zsidó házasság egy kicsit más, mint amit mi megszoktunk. Három fontos állomása van. Az első a megállapodás, ami szinte mindig a menyasszony és a vőlegény szülei kötöttek meg. A második lépés, amikor a vőlegény eljegyzi a menyasszonyt. Tanuk előtt először a vőlegény, majd a menyasszony is elmondja az eljegyzési szertartás szövegét. Ezután a vőlegény felhúzza a menyasszony jobb kezének mutató ujjára az eljegyzési gyűrűt. A jegyváltás szinte a házassággal egyenértékű, ugyanis kötelező házassági ígéretet jelent, amit mindenképp meg kell tartani. Megszegése házasságtörésnek számít. Ettől kezdve a jegyesek hónapokon keresztül egészen a mennyegző napjáig egyáltalán nem találkozhattak. Ennek két oka volt. Az egyik, nehogy összevesszenek a házasság kötés előtt. A másik ok, hogy garantálva legyen a menyasszony érintetlensége. Ezt annyira szigorúan vették, hogy a menyasszony és a vőlegény kísérők nélkül ki sem léphetett a lakásból. Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Lélektől. Igen. A Biblia úgy fogalmaz, hogy Mária áldott állapotban van. Képzeljük magunkat József fejébe. Biztosak lehetünk abban, hogy ő egyáltalán nem áldott állapotnak érezte a dolgot. Számára nagyon is áldatlan, sőt, keserves állapot volt, amit átélt. Mélységesen csalódott volt a jegyesében. Azt gondolta, hogy Mária nem bírt uralkodni magán, és egy másik férfival közösült. A gyermekek nem szoktak csak úgy maguktól megfoganni. A fogantatásnak csak is egyetlen módja lehet, legalábbis emberileg. A Szent Lélek azonban megszakította a bűnben fogantatás láncolatát. Az örökkévaló és mindenható Isten emberi testet öltött Mária méhében, hogy az emberiség megváltása végbe mehessen. Ami Máriával történt, az az emberek szemében szégyenteljes botrány. A valóságban azonban Isten örök szeretete nyilvánult meg, amire az emberiség több ezer év óta várt. A megváltás munkája már nem csak ígéret, hanem kezdetét vette. Az Isten ebbe a dicsőséges, de szenvedésekkel teli munkába bevonta Józsefet is. József igaz ember volt. Mit jelent ez a bibliai értelemben? Kiket mond a Biblia igaz embereknek? Azokat, akik engedelmeskednek Istennek, és az ő törvénye szerint élnek. József azonban nem csak igaz ember volt, hanem igazán jó lelkű is. A törvény értelmében a nyilvánosság előtt kellett volna felbontani az eljegyzést. A nyilvánosság előtt ki kellett volna mondania a válásokat. Ő azonban nem akart ártani Máriának, ezért úgy döntött, hogy titokban, vagyis csak a két család atya jelenlétében bontja fel az eljegyzést. Az Úr azonban angyalt küld Józsefhez, aki álmában elmondja, hogy az emberi látszattal szemben mi az isteni igazság. Beteljesednek a proféciák. Isten előre megjövendölte, hogy szűz fogan méhében, és Isten ott lesz az ő népével. A születendő gyermeknek a Jézus nevet kell adni, héberül Jehsua, mert ő szabadítja meg a népét a bűneitől. József ezután készségesen engedelmeskedett Istennek. Fontos, hogy mi is ugyanezt tegyük. Nem mindig értjük, mi miért történik velünk, de az bizonyos, hogy Isten a legjobbat készíti elő számunkra. Amen. Felséges Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban. Amikor karácsony idején hallgatjuk ezeket az igéket, akkor az emberi lelkekben ott van valami romantikus, édeskés érzelem. És nem gondolunk arra, hogy milyen harc dúlhatott József szívében. Hogy mennyire csalódottnak, elkeseredetnek érezhette magát, amikor kiderült, hogy Mária állapotos, hogy várandós, és hogy ő mennyire áldatlannak érezhet ezt az állapotot. De téged szerető ember volt, neked engedelmeskedő igaz ember, aki hallgatott a te szavadra, és amikor angyalt küldtél, ő hitt neked és engedelmeskedett. Nem volt könnyű végbevinnie mindazt, amit meg kellett tegyen. Fel sem fogjuk, hogy ennek az embernek abban a korban milyen kemény helyzetben kellett helytálnia, mennyi emberi gúnynak, lenézésnek volt ő céltáblája, de bevállalta, engedelmeskedett, és ő is hozzájárult ahhoz, hogy a megváltásunk véghez mehessen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te rendeltél olyan embereket, akik segítettek, hogy az emberiség megváltása megtörténhessen. Voltak a mi életünkben is küldöttek, akik bizonyságot tettek rólad, akik templomba hívogattak, akik elmondták, hogy nem csak ez a földi világ létezik, hanem van mennyei élet is, és hogy ott lehetünk, és hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és ő általa bejuthatunk a te országodba. Kérünk, taníts meg bennünket is, hogy úgy engedelmeskedjünk, ahogyan József engedelmeskedett. Legyünk mi is a messiás útkészítői mások számára. Áldassék a te neved, Urunk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Szabad, minden szabad. nyitva áll feléd.
Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Országszerte elkezdődött az aratás, az élénkülő kivitelnek köszönhetően a raktárak szinte ki is ürültek mostanra, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt kifejtette, hogy a gabonapiaci környezet az előző évekhez képest valamelyest rendeződött, az ukrajnai háború kedvezőtlen hatásai jelentősen mérséklődtek, a magyar kivitel visszanyerte a lendületét, így a visszajelzések szerint a belföldi raktárak kihasználtsága az aratás kezdetére 10% alá csökkent. Az államtitkár közölte, hogy az egységes kérelmek alapján a nyári aratású növények vetés területe is csökkent. Tavalyhoz képest őszi búza 864 ezer hektáron, 18%-kal kisebb területen terem, az őszi árpa területe majdnem 35%-kal kisebb éves összevetésben. Az őszi betakarítású növények vetés területe ugyanakkor majdnem 11%-kal nőtt, összességében eléri az 1,7 millió hektárt. A szójáé 112 ezer hektárral majdnem a kétszerese az elmúlt 5 év átlagának. Petőházi Tamás, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke azt mondta, hogy az aratás idén szokatlanul korán kezdődött, és már a jövő héten véget is érhet, ha az időjárás is engedi. A mostani szárazság kedvez a munkálatoknak, a koranyári esőzések jót tettek a kapás növényeknek. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére adózására a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, és igénybe vehetik a 25 év alattiak kedvezményét is, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ismertették, a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosítás jelre van szükség. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az adatbázisok rovatban. A be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni. Kiemelték, a diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, miszerint havi 576.601 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött, alapbért munkakört tartalmazó munkaszerződéshez, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A Magyar Szakszervezeti Szövetség munkahelyi hőguta és hőstressz megelőzési terv hőségprotokoll kidolgozását, ennek kollektív szerződésbe építését, valamint a jelenleginél jóval gyakoribb hatósági ellenőrzést szorgalmaz. A szövetség közleményében kiemelte, támogatják azt a nemzetközi javaslatot, miszerint extrém időjárás idején meg kell adni a munkavállalóknak a munkavégzés szükség szerinti felfüggesztésének jogát anélkül, hogy az bérkiesést jelentene. A tájékoztatás szerint a Magyar Szakszervezeti Szövetség részt vett egy nemzetközi projektben, amely a hőségben végzett munka veszélyeire, a védőintézkedések haladéktalan szükségességére hívja fel a figyelmet. Zlati Róbert, a szövetség elnöke kiemelte, a hőhullámok halálos veszélyt jelentenek a munkavállalókra, a tragédiák megelőzésében a munkáltatóknak és a kormánynak is van felelőssége. A projekt tapasztalatai alapján a szakszervezetek azt várják, hogy készüljön a munkáltatók számára kötelező hőségprotokoll, egységes, automatikusan aktiválódó mérőrendszer, amely jelzi egyebek között a veszély fokozatát és az adott helyzetben szükséges intézkedéseket, közölte a szervezet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, felháboríthatnak vagy szembesíthetnek is önmagunkkal a hitéleti versek, mondja Fórián Andrea költő, az istenesversek.hu szerkesztője. Csak nem 10 éve indította el a portált, amelyen már több mint 1000 istenes verset gyűjtött össze. Főleg klasszikus költőktől, de megtalálhatók kortárs szerzők művei is. Azt mondja, az oldalt sokszor használják lelkészek, hitoktatók egy-egy műsor összeállításához, és van egy olyan olvasója is, aki minden héten innen választ verset, hogy Sydney magyar gyülekezetében elszavalja azt. Fórián Andrea is ír verseket, az a fajta költő, aki minden szót átgondol, és hetekig, hónapokig dolgozik egy versen. Ismerjék meg Fórián Andreát, az istenesversek.hu szerkesztőjét. A riporter Hegedűs Márk.
Kezdjük a személyesből, mielőtt eljutunk az istenesversek.hu elindításáig. Mit jelentenek önnek a versek?
Gyakorlatilag a versek számomra, mondhatom azt, hogy a mindent jelentenek. Az Isten igéje után a második dolog, amit előveszek, tehát a második könyv, teszem azt a Biblia után a verses kötet. Igazából, ha most azt kellene megfogalmaznom, hogy milyen versfogyasztó vagyok, szívemhez talán elsősorban azért is a hitéleti versek állnak közelebb, mert magam is kacérkodok versírással. És ez az, ami számomra komfortos.
De gondolom, előbb volt a vers olvasás szeretete, mint a vers írás iránti vágy.
Majdnem egyszerre születtek ezek a dolgok, mert írással, tulajdonképpen versírással, ugye általában ilyen kis rigmusokkal a gyerekek, amikor elkezdenek verset írni, 5. osztályos korom óta foglalkozom. Ugye onnan csak 4 évet számolunk vissza, amikor megtanultunk úgy igazán olvasni. Nem tudom, egyébként a magyar nyelv szeretetével ez így belémivódott a verseknek a szeretete. Igazából ez ugyanaz a kérdés, mint ha azt kérdezni valaki tőlem, hogy mióta hiszek Isten. Nem tudom, így születtem.
Vannak még ilyen nehéz kérdéseim, nem itt akartam elsőtni, de akkor tudok még idehozni, mondjuk a van-e kedvenc istenes verse, ez valószínűleg nem egy könnyű kérdés, amikor sok 1000 verset feltöltött már az oldalára.
Mindig van aktuális, 2 is tudnék mondani, az egyik a Reményik Sándortól egy lélek állt, ezt nagyon szeretem szavalni is, és a másik pedig egy református püspök, az református egyházkerület püspökének, annó Csiha Kálmánnak az egyik verse, szeressétek a templomot. Most aktuálisan ez a 2 vers, ami úgy bennem forog.
Mindjárt beszélünk a szűkebb pátriájáról is, ahol ismerik jobban önt, de még a vers születésekhez vissza kanyarodok egy kérdéssel. Van most olyan vers, amilyen születőfélben van, és akkor időnként odaül fölé és csiszolgatja?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak párhuzamosan futó gondolatok, amiket dédelgetek.
Jussunk el akkor az istenesversek.hu-ig. Értjük a személyes kötődését, szeretetét a versekhez, az istenes versekhez. Hogyan jött mindebből az, hogy elindított egy ilyen oldalt?
Ahogyan a verseimet hosszan dédelgetve írom meg, hát ez is egy ilyen hosszan dédelgetett projekt volt. Még valamikor 2010-2012 környékén gondoltam erre, akkor kezdtem el dolgozni online marketingesként, és megismerkedtem a weboldal készítés alapjaival, és úgy gondoltam, hát én egyszer indítok egy ilyen, ami kifejezetten hitéleti verseket fog összegyűjteni, mert úgy láttam, hogy vannak ilyen kisebb blogok, ilyen ingyenes tárhelyeken elhelyezett blogok, de én mégis egy kicsit többet adnék az egészhez, és akkor 2012-ben kitaláltam azt a domain nevet, úgymond, hogy istenesversek.hu, és 2015-ben regisztráltam be, és akkor indítottam el az oldalt. Célom az volt, hogy a magyar irodalom, és nem csak a magyar irodalomban megszületett hitéleti és felekezeti hovatartozás nélkül természetesen erősen ökumenikus alapon működtetem a weboldalt, elsősorban azért, mert úgy gondolom, hogy a felekezetek között azt kell keresni, ami összeköt, nem pedig ami elválaszt, mert azt elég sokan keresik társadalomban és politikában is, hogy mi az, ami elválaszt bennünket. Itt kifejezetten ezt próbálom erősíteni, hogy ugyanúgy egy katolikus költő, most gyorsan Síksán vagy egy református lelkésznek, vagy egy baptista költőnek ugyanúgy szerepel a verse, tehát én az összképet nézem ilyen szempontból. Jelenleg most így lassan 10 év alatt oda jutottam, hogy ilyen 1100-1200 vers és egy gyűjtöttem össze, és az így folyamatosan épül, szépül. Ahogy időm engedi, mert természetesen ez egy továbbra is egy hobby projekt. Inkább mondanám azt, hogy szolgálat, ez a jobb kifejezés.
És mekkora igény van istenes versekre, hogy látja az oldal felhasználói részéről, meg a visszajelzések tekintetében?
Én azt hittem, hogy nem lesz rá igény. Komolyan, tehát mikor gondoltam, hogy elindítom, aztán ha más nem, akkor néhány gyerek akkor karácsonykor karácsonyi verseket keres, akkor az ők megtalálják. Aztán úgy alakult, hogy 2020-ban, ugye COVID után, inkább 2021-ben indítottam egy hírlevél, úgymond missziót, és feliratkozókat elkezdtem gyűjteni, és az volt a koncepcióm, hogy minden héten, hétfő reggel egy egész hétre való verscsokrot küldök ki, hitéleti versekből, és gondoltam, hogy hát, ha lesz egy olyan 100-200 feliratkozóm, és akkor azokkal úgy elleszek, azokat úgy gondozom. Hát oda jutott, hogy a 2021 óta, hogy most 2000 feliratkozót számlál a kis közösségünk, az úgynevezett láthatatlan közösségünk, amiből egyébként a Sárospataki Hittudományi Egyetem közösségszervező szakán ebből írtam a szakdolgozatomat, Láthatatlan közösségek 2.0 címmel, ami később a Sárospataki füzetekben is megjelent. Ahogy mondtam, 2000 feliratkozót számlál a kis közösségünk, ők minden hétfőn megkapják a verscsokrot, nagyon sok a visszajelzés, akik azonnal válaszolnak, köszönöm, milyen jól esik, már vártam, van, akivel tartom a kapcsolatot, egy ilyen nagyon kevés, nyilván 40-50 személyen tartom a kapcsolatot, viszont a statisztikákból folyamatosan azt látom, ami azt mondják, hogy a e-mail marketing leáldozóban van, és már annak is örülni kell, nyilván itt most egy kereskedelmi hírlevélre húzzák rá, mert azért non-profit hírlevél teljesen más súlyba esik, hogyha a statisztikákat nézünk, de általában azt mondják, hogy egy 20%-os megnyitási ráta már jónak számít. Na most ahhoz képest nálam a 2000 feliratkozóra kiküldött hírlevélnek 55-65%-os a megnyitási rátája. Tehát ami számomra azt jelenti, hogy igenis van, tehát ez a visszajelzés gyakorlatilag, hogy igenis van igény a hitéleti versekre. Onnan tudom, mert hogyha véletlenül ingyenes szoftvert használok, ami nem mindig indul el hétfő reggel, és ha véletlenül kések, vagy van olyan hétfő, hogy kimarad, akkor viszont tömegével kapom a leveleket, hogy de hol vannak a versek. Tehát ez is egy, tehát természetesen most ez is pozitív értelembe értendő, hogy van igény rá. Egyszerűen van igény rá. Ez ilyen világot élünk, hogy egy kicsit az emberek szeretnék kizárni a hétköznapi hajtást, egy picit elmerülni. Nyilván reggel küldöm korán, a reggeli kávé mellé olyan könnyedebb hitéleti verseket, amiben jó picit elmerülni, egy picit feltöltődni, ami hát ha hozzá ad a hétkezdéshez. Ezt viszont hasonlóan szolgálatként, illetve egyfajta ilyen misszióként élem meg.
De hagyd szúrjam be, majd mindjárt megért jön is meg a hallgatók is a kérdést, amit ígértem, hogy a szűkebb pátriáját emlegettük, ossza meg a hallgatóinkkal, hogy ön hova tartozik, hol érzi magát otthon?
Hát ugye én nagyváradi vagyok, a párciumi. Ezt mindig ki szoktam hangsúlyozni, mert általában, ha az emberek belépnek Ártánnál Romániába, az anyaországiak mindenki azt mondja, hogy Erdélyben vagyunk. Hát ez még nem Erdély, hogy az Erdély az a Királyhágon túl kezdődik, tehát párcium. Egyébként, ha az egyházkerületet nézzük, akkor a Királyhágó melléki református egyházkerület, és ezen belül is van még egy szűkebb régió, ahova tartozok, egy kis térség, ez pedig Érmellék. Érmelléknek az egyházmegye viseli a kistérségnek a nevét, Érmelléki Református Egyházmegye, és azon belül is pedig egy kis faluba, Csokaj születésű vagyok.
És mennyire, itt térek vissza az istenes versek honlapjához, hogy mennyire érmelléki, párciumi a követőinek az identitása, vagy mennyire lett ez egy magyar Kárpát-medencei követői réteg, vagy akár az egész világról vannak feliratkozói, mondjuk a hírlevélre, meglátogatói az oldalon?
Hát nagyobb számban magyarországi a látogatóközönség, és Románia, e között oszlik meg, de nagyobb mértékben magyarországi. Egyrészt a .hu miatt is a kereső a magyar google.hu-ba targetálja magát az oldalt, de hírlevél feliratkozóm az például, mondhatni, hogy a világ minden tájáról volt egy kaliforniai katolikus testvér, akkor éppenséggel Japánból is vannak feliratkozók, és beszéltem a múltkorokban egy hölgyel, az most visszaköltözött egyébként Magyarországra, egy fogorvos hölgy, ő pedig Sydneybe élt, és még ott iratkozott fel, és mesélte, hogy minden vasárnap szaval egy verset a református templomba, és azt általában az istenesversek.hu-ról szokta kiszedni, kiválogatni, vagy éppenséggel, amit a hírlevélbe küldök ki. És emellett természetesen az összes felekezeti hovatartozás nélkül kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy az összes lelkész előszeretettel copy-paste-eli karácsony táján a gyerekiknek, és van is egy külön karácsonyi vers gyerekeknek gyűjtemény, meg könnyítendő a munkájukat, mikor ugye eljön a karácsonyi időszak, és verset kell tanulni. Tehát ez a saját a lelkészünk is mondta, amikor legelőször megmutattam neki a verses kötetemet, és a kinyitotta, és bele volt írva istenesversek.hu, hogy ez az öné, ez az oldal. Mondtam neki, hogy igen. Jaj, legátus koromban mennyit másoltam belőle a verseket. Az ő feladata volt, hogy a gyerekiknek ossza ki anyák napja előtt, vagy karácsony, vagy húsvét előtt. És ez mind ilyen jó visszajelzések.
A költők, akik szerepelnek az adatbázisban, ők mennyire kortársak, mennyire vannak köztük kortársak, velük mennyire van kapcsolatban, vagy mennyire van egy vonal húzva, hogy mondjuk, nem tudom, 20. század után született versek nincsenek az oldalon?
Nincsen vonal húzva, viszont leginkább klasszikus költőktől töltök fel verseket. Egyrészt manapság az amatőr, én inkább magamat is abba sorolom, tehát egyrészt az amatőr költők verseit, gyakorlatilag ugye elértük azt a kort a mai világban, hogy mindenki lehet bárminek a szakértője, kikiálthatja magát. És egyszerűen én nem tudom eldönteni, hogy most az, meg nem is dönthetem el, hogy most az a vers, amit mondjuk egy teljesen ismeretlentől beküldenek, vagy néhány verses embertől, hogy az most mennyire felel meg annak a szintnek, hogy ez most egy tényleg egy hitéleti vers legyen. És egyébként ezért nem akarok belefutni ilyen problémákba, mert voltak ilyen jellegű, nyilván mert nem minden szép és boldogságos egy weboldalt üzemeltetni, mert voltak ilyen jellegű megkeresések is, fel volt téve néhány amatőr költőnek a verse, és azért kaptam a negatív kritikát, hogy ez tulajdonképpen ez nem vers, ez még ehhez még rákerestek nyilván a szerzőre, és hogy ez semmilyen kritika nincsen róla, még hogy gondolom én, hogy ilyen verseket felteszek, és aztán úgy elgondolkodtam egy kicsit, hogy egyrészt időm sincs annyira most utána menni, hogy most én megítéljem, hogy most kinek a szerzeménye mennyire vers a vers, és ezért inkább maradok a biztosnál, tehát inkább a klasszikus költőknek a versét. Már van értelemben klasszikus költők, nyilván 20. századi költők is vannak benne. Most mondom, Kányádi Sándor, mert neki is vannak hitéleti versei, vagy Kinde Anna Mária, ő egy nagyváradi költőnő volt, 2000-es években hunyt el, vagy Tüzes Bálint, ő is szintén nagyváradi költő volt, tehát vannak ilyen jellegű verseim, de leginkább maradok annál a biztos pontnál, hogy akik már tudom, hogy ők a idézőben szerző kategóriába sorolta már gyakorlatilag a történelem.
De olyan kortársok, akiket szerintem besorolt a történelem már, Szabó T. Anna, Lackfi János, mondjuk két népszerűt említsek, ők megtalálhatók az oldalon, vagy esetleg itt már ilyen jogdíj kérdés is felmerül, sokkal ők nincsenek ott emiatt az oldalon. Vagy nem jogdíj, hanem szerzői jogi kérdések is felmerülnek esetleg.
A verseknél ilyen tulajdonképpen nincs, hogyha fel van tüntetve a szerző helyesen, akkor lehet terjeszteni a verset, tehát nincsen semmilyen retorzió, úgymond emiatt. Természetesen Szabó T. Anna, Lackfi János, ezek mind megtalálhatók. Hát ugye ők már azok a kortársak, akik azért már úgymond bizonyítottak, tehát akik azért elismert irodalmárok. És itt jut eszembe Szabó T. Annával egy sztori, hogy ő írt nekem, hogy neki szóltak Japánból, hogy az egyik verset neki tulajdonítottam a weboldalon, de hát írhatta volna akár ő is, de az Gerzsenyi Sándornak a verse. Tulajdonképpen így volt fent a neten, aztán én is így kaptam valakitől, és nyilván az az én hibám volt, hogy nem ellenőriztem le, de megbízható volt az, akitől kaptam. Hát gondoltam, hogy ezért nem kell gondolni. Tehát előre, mert mindent leszoktam ellenőrizni, gyorsan ki is tettem. És akkor utána természetesen javítottam. Csak maga a sztori az volt, hogy Szabó T. Annának Japánból szóltak, egy kedves olvasó, hogy ugyan szólj, keresse meg már az üzemeltetőt, hogy cserélje ki, mert az nem az ő verse.
De ezek szerint mondjuk egy kortárs költő is figyeli a honlapját.
Ezek szerint most már igen. Sikerült például Szabó T. Annának felkelteni, és még egy levelet is váltottunk egymással. Ami viszont tényleg pozitív volt, mert ugye annyira nagy az internetes zaj ilyen szempontból, hogy úgy jól esett kitűnni mindenféle beképzeltség nélkül, mondhatom.
Részben már érintette, nem egészen úgy, hogy most én a kérdést akarom hozni, de hogy utaljak vissza, tehát hogy itt ön használta ezt a szót, hogy az amatőr költők verseinek minőségéről már beszéltünk. De mi a helyzet a klasszikusokkal? Hagy hozzak ide egy ismert vitát, mondjuk Ady Endre és Szabolcska Mihály között, de mind a kettőknek vannak istenes verseik. Az istenesversek.hu-n jól megfér egymás mellett Ady Endre, meg mondjuk Szabolcska Mihály?
Természetesen, hisz ezeket már azért az irodalom történet úgymond kanonizálta. Tehát mind a kettőnek megvan a maga helye, Ady Endrének is, akiről azért tudjuk, hogy kevés olyan ember volt, akit ne érintett volna kritikával. Tehát Szabolcska Mihály meg ugyanúgy megfér. Tehát mondom, elsősorban amiatt, hogy ezt már az irodalom történet úgymond kanonizálta, validálta, tehát ezzel szerintem nincsen semmi gond.
Van-e terve a honlap tovább fejlesztésében? Tehát mit lehet... Ez így megy tovább, vagy van ennek valamilyen lehetősége, amivel tovább lehet fejleszteni az istenes versek projektet?
Igen, tervek azok vannak, csak ezek mind anyagiak függvénye, úgymond. Egyrészt a leginkább, mivel látom, hogy az igény az nagyobb lenne rá, most per pillanat le is van állítva a hírlevél feliratkozás, épp amiatt, mert az ingyenes hírlevél kiküldő szoftver csak 2000 feliratkozóig enged levelet kiküldeni. Például ezt szívesen tágítanám, hogyha lehetőségem lenne rá, illetve át akarom építeni az oldalt, ehhez viszont van partnerem, az egyik kollégám, ő ingyen bevállalta, hogy ehhez hozzájárul, és egy picit átjárhatóbbá, illetve lehetőség lesz beküldeni. Nyilván azok nem kerülnek ki, azok a versek, de hogyha valaki keresett egy verset, és nincsen fenn, de neki megvan, akkor azt szívesen fogadom. Tehát egy ilyen, hogy úgymond a látogatók is hozhatnak tartalmat, ez per pillanat nincs, de úgy látom, hogy igény van rá.
Mert hogy verset megosztani jó, mert tulajdonképpen innen fakad az oldal koncepciója is, nem, hogy van sok jó vers, amit de jó lenne megosztani másokkal. Ez is ami hasonló. Nem, hogy találunk egy jó verset, akkor azt átküldöm az ismerősömnek, meg elküldöm a szerkesztőnek, hogy ő még miért nem találta meg.
Igen, igen, hát gyakorlatilag tényleg ez az első. Egyrészt olvasni is jó, másrészt megosztani is jó, harmadrészt pedig jó azt úgymond átadni a másiknak, hogy hú, hát úgy látom, te ezt nem ismered, akkor hadd ajándékozzalak meg. Igazából nem is osztani, hanem ajándékozni verset is jó.
Oké, és zárásként még arra szeretném kérni, hogy üzenjen azoknak a hallgatóinknak, akik nem szoktak verset olvasni. De most végighallgatták ezt a beszélgetést. Miért jó verset olvasni, miért jó istenes verset olvasni, és esetleg arra is adjon tippet, hogy hogyan lehet ezt beépíteni valakinek a napjába, akinek most ez nincs bent a rutinjába. Például önnek van ilyen vers olvasási rutinja, ez a reggeli kávé mellé például, amit említett.
Igen, hát a hitéleti versekkel mindig azt szoktam mondani, hogy csak óvatosan, mert meglephetik az olvasót elsősorban. Igazából az első vers elolvasásáig problémás az egész. Illetve nyilván kinek igénye szerint, ha az egyszerű gondolatok állnak hozzá közelebb, akkor nyilván addig kell menni. Ugye ez egy kis befektetést is igényel, egy kis munkát, tehát addig kell keresni tulajdonképpen például az istenesversek.hu-n. Még egy könnyedebb témájú verset nem talál az ember. Egyrészt nagyon sok szép gondolatot tud adni, illetve a legtöbb vers úgy eléri a lelket, szerintem eléri a lelket, most ezt ki kell próbálni mindenkinek saját megtapasztalása szerint, mert ha van egy olyan gondolat, ami általában pozitív megerősítésűek, ugye pozitív megerősítésekkel vannak tele az istenes versek, nyilván vannak olyanok is, amelyek inkább, ezért mondom, hogy óvatosan az istenes versekkel, mert lehetnek olyanok, hogy nem mindig csak meglepnek, hanem felháboríthatnak és szembesíthetnek magaddal is. Én például találkoztam olyan verssel is, ami úgy meglepett, hogy néha, hú, tényleg én is így reagálok a világra, és nem így kéne, hanem másképp. Tehát még egy önismereti gyakorlatnak is jó a hitéleti versek olvasása. Én azt javaslom, hogy mindenki kezdje. Próbálja ki! Az első versig lesz egy kicsit nehezebb, utána már gördülékenyebben fog menni.
Kedves hallgatóink, Fórián Andrea költővel, az istenesversek.hu szerkesztőjével Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.